János evangéliumának a részeit vesszük hétről hétre, amikor az igehirdetésünk egyik fókuszában az áll, hogy újra és újra végig gondoljuk, hogy Isten, ami alkotunk, ami teremtünk, ki létrehozta ezt az egész világot is, benne minket, arra hívott, hogy a teremtett világnak a gazdái legyünk, az őrizői legyünk. És hogy ez hogyan tud a mi életünkben valósággá válni. Erről is lesz ma szó, de nem ez lesz a középpontban. János evangéliumának a 20. fejezetéből olvasok válogatott verseket. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy ott áll Jézus, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, rabbúni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat, ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjaidat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Eze pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. És kiemelem az utolsó verset, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Egy-egy lelkészi, lelki beszélgetés után az elmúlt időben észrevettem egy hasonlóságot. Lehet, hogy korábban is volt, de valahogy nem tűnt fel nekem. Azt kezdtem észrevenni, hogy amikor együtt beszélgetünk az én testvéreimmel, veletek, akkor egyre inkább szembe tűnik, hogy a kisebb veszteségekről nem nagyon beszélünk, nem merünk beszélni. Pedig az édenkerten kívül élünk, emberlétünk része a veszteség. Szeretném, hogyha egyre inkább egy olyan gyülekezet, egy olyan közösség lehetnénk, ahol a kisebb veszteségekről is természetes módon lehet beszélni. Nem szemlehúnyva, nem szégyenkezve, hanem együttérző, szerető közösségben egymást hordozva. Mert ha a kisebb veszteségeinket így tudjuk hordozni, aközben készülünk fel rá, és tanuljuk meg a halál okozta veszteséggel is úgy megküzdeni, hogy az Istennel való kapcsolatunk egyre inkább mélyüljön egy-egy haláleseti veszteségnél. És az első lépés, hogy merünk róla beszélni. Merünk beszélni a veszteségeinkről. Mert ha merünk róla beszélni, az annak a jele, hogy hisszük és tapasztaljuk Isten vigasztaló jelenlétét, Isten vigasztaló munkáját. Mert alapvetően a társadalmunk és a keresztények jó része is nem tudunk különösen a halállal mit kezdeni. Nem is szeretünk róla beszélni, minthogyha egy természetellenes dolog lenne, pedig természetes, mert ahogyan megszületünk, úgy meg fogunk halni. Olyan, mintha el akarnánk kerülni, de nem tudjuk kikerülni. Nem ismerjük fel, hogyha a halálról szőjük gondolatainkat, akkor óhatatlanul egyben az életről is elmélkedünk, az életről és annak értékeiről. Talán félünk a haláltól, félünk belegondolni abba, hogy mi lesz velem, ha meghalok. Talán félünk attól az úttól, amíg oda eljutunk a halál pillanatáig, és ezért inkább magával a halállal, a halál utáni történésekkel sem foglalkozunk. Nekem egyik meghatározó gyerek kisiskolás köri élményem, hogy este nem merek elaludni, mert attól féltem, hogy ha elalszom, akkor utána már nem leszek, hogyha meghalnék. És igen, ma is van felnőttek között különösen olyan felfogás, ami úgy gondolkodik a halálról, és majd így mindjárt mondom, hogy gondolkodik ezért az életről, hogy ha meghalunk, akkor vége. Csak ez az egy életünk van. Csak addig van, ameddig itt vagyunk testben. És ha így gondolkodunk, ez azt eredményezi, ha így gondolkodunk a halálról, akkor ez azt eredményezi, hogy a mának élünk. Egy hedonista szemlélettel leszünk jelen a világban. A célunk az lesz, hogy minél többet és minél több mindenkit birtokoljunk, kihasználjunk, ahol csak én számítok és senki és semmi más. Annyi az élet, amennyit látsz, annyi a kincsed, amit itt összegyűjtesz. De a moly és a rozsda megemészti. És egyre inkább találkozom szülőkkel, akikkel beszélgetek az intézményekben, hogy egyre nagyobb teret nyer a reinkarnáció. Ami ugye azt jelenti, hogy több életünk van, és egy társadalmilag elfogadott, elkölcsös életet, ha élek majd, a következő életem egyre jobb lesz. Egy örökös körforgás. És azt éreztem, amikor legutóbb beszélt erről egy anyuka, hogy ja igen, újra-újra magadat kell megmenteni, megjobbítani. Milyen magányos és milyen vesztett csata ez. És ahogy mondtam, mi nem merünk a halálról beszélni és gondolkodni, de Jézus Krisztus mert. Többször beszél az ő haláláról. De hogyan beszélt a tanítványoknak a haláláról? Ahogyan beszélt az ő haláláról, rögtön az ő feltámadásáról is. Mindig a kettőt együtt említette, mindig úgy tanította ott a tanítványokat, és úgy beszélt a halálról, számukra az ő haláláról, hogy ott volt a remény, ott volt a vigasztalás, ott volt az, hogy ahova én megyek, ugye mondja, és ti is jöttök. Milyen szépen tanított, és milyen szépen beszélt, és beszélt a halálról, a haláláról, és átvitt értelembe egy a miénkről is. Mi hogy gondolkodunk a halálról? Mert az nagyon befolyásolja az életünket, hogy hogy élünk. És talán úgy lehet a legjobban ezt lemérni, hogyha feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy mi az én életem célja? Miért éljek? Miért élek? Az anyagiakért, az élvezetekért? Vagy sorolhatnánk még tovább? Mi az én életem célja? Jézus Krisztus életének a céljáról korábban egyszer már beszéltem, hogy az Atya dicsősége minél inkább meglátszódjon és kibontakozzon az ő életében. S János apostol itt a kiemelt igeversben úgy beszél az életről, azt mondja, hogy azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Mit mond János, milyen életre hív bennünket az evangélium? Az ennek a perikópának a címe, hogy az evangélium a célja. Mit beszél, miről beszél itt János? Az életről, amiről ő itt beszél, amire hív bennünket az evangélium, az az, hogy életetek legyen az ő nevében, az Istennel közösségben folytatott élet legyen a tiétek. Mert a görög beszél két szót használ az életre. Az egyik a biosz, a másik a zoé. És itt a zoé van. A biosz azt mondja, hogy igen, van egy, amikor erről beszél, van egy testi életünk, működik a testünk, a gondolataink, élünk. De azt mondja itt János, hogy Isten olyan életet akar adni, ami a zoé. Ami azt jelenti, hogy Istennel való közösségben éljük az életünket. És ez máshogy nem lehet, csak Jézus Krisztusban. És ezt fogom most kibontani ma este előttetek, hogy mi az evangélium, és hogy hogyan változtatta meg a tanítványok életét az evangélium. Mi az evangélium, ezt Tim Keller alapján, az ő egyik tanulmánya alapján fogom összefoglalni, elmondani, kiegészítve, hozzáfűzve gondolatokat. Tehát az evangélium jó hír, és nem jó tanács. Az evangélium elsősorban nem életmód. Nem valami, amit mi teszünk, hanem valami, amit értünk tettek, és amire nekünk válaszolnunk kell. Az Ószövetség fordításában, a Septuagintában az evangelizó azt jelenti kihirdetni, a jó. 96. Zsoltárja, énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, napról napra hirdessétek szabadítását. Tehát ez a kifejezés, hogy evangelizó, abban az értelemben volt használatos, hogy bejelenteni a hírt egy már megtörtént eseményről, amely az emberek megmentését és a veszélyből való szabadulását eredményezi. Az Ószövetségben mi csak 23-szor, az Újban már 133-szor fordul elő ez a kifejezés, és bátorítja a tanítványokat erre a történésre. Mert hogy az evangélium hír, jó hír, nyilvánosan kell hirdetni. És az evangélium jó hír, amely arról szól, hogy megmentettek és megszabadítottak vagyunk. És mitől szabadultunk meg? Milyen veszedelemből menekültünk meg? Ha szintén megvizsgáljuk ezt a szót, hogy evangélium az Új Szövetségben, akkor azt találjuk, hogy a történelem végén elérkező haragtól mentettünk meg, szabadítattunk meg. De ez a harag nem egy személytelen erő, hanem egyértelműen arról beszél, hogy ez Isten haragja. mert távol kerültünk tőle, mert a vele való kapcsolatunk megszakadt. Pál azt mondja, hogy az emberiség állapotának a legsúlyosabb problémája az, hogy távol kerültünk Istentől. Mivel távol kerültünk Istentől, a Teremtőnktől, ezért elidegenedünk, elkülönülünk magunktól is. Annyiszor látom és annyiszor tapasztalom, hogy egyszerűen sokszor nem merjük érezni azt, amit érzünk. Nem merjük kimondani azt, ami ott bennünk történik. Csak lenyomjuk, csak elnyomjuk. És mi lesz? Ennek a következménye a félelem és a szégyen lesz. Mert azt gondoljuk, hogy nem jó, amit érzünk, és valószínűleg gyerekkorunkban a legtöbbünkkel azt tanították meg, hogy ne érezz, ne sírj, csak csinálj, csak teljesíts, csak menj előre, csak érd el a célod. És elidegenedünk, ha Istentől elidegenedünk, akkor elidegenünk egymástól. Egyre kevesebb a bensőségesebb kapcsolat, egyre kevesebb a bizalom ember és ember között. Egyre kevésbé merünk kötődni. Egyre kevésbé merünk tehát kockáztatni azt, hogy szeretünk. És ez egyre inkább nagyon sok lelki elakadást eredményez, mert Isten az embert társas lénynek teremtette. Az ő népét közösségben, népként hívta el, nem egyen-egyenként. És ugyanígy van ez a munkával is. Ezt is észrevettem, egyre többször hallom, és érdekes ez a 30-as, 40-es generáció, és különösen a férfiaknál figyeltem meg, hogy egyre inkább azt hallom, hogy a munkám, igazából nem látom sok értelmét, de hát csinálom, mert meg kell élni. Azért jó, azért megbecsülnek, de hogy igazán értelmét nem látom, ezt egyre többször hallom, és ezt olyan értelemben mondom, hogy Isten az embert ebben is a maga képmására teremtette. Alkotó, kreatív, teremtő munkára teremtette. És ez célt ad, ez értelmet ad a létünknek. Ebben is Isten képmása vagyunk. És hogyha ez nem történik meg, és az nőknél is így van ez, de különösen most a férfiaknál, és őket szólítom meg, hogy bejön egy ilyen nagy céltalanság. Ha munkámban nem élem ki azt, nem élem meg azt, hogy én alkotok, hogy én ott valamit teremtek. És hát mi történik? Mindenféle más eszközzel próbáljuk pótolni. Férfiak, nők egyaránt, nincs különbség. És hát a fogyasztói kultúránk tökéletesen segít ebbe. Dolgozz, végezz a rabszolgamunkát, és majd a célod egy tárgy, egy utazás, vagy bármi lehet. És Isten nem erre hív, nem ezért adta nekünk ezt. Ez annak a következménye, ha Istentől távol kerülünk. És hát itt valamiről bevezettem a természet. Olyan szívesen, olyan jó lenne körbevenni és beszélgetni arról, hogy vajon változott az elmúlt fél évben az arról való gondolkodásunk, hogy téged Isten a környezeted gazdájává tett. Hogy sétálunk az úton? Hogy vagyunk jelen a lakótelepen, a lakóparkban, bárhol lakunk? Hogy észrevesszük-e, hogy átgondoljuk-e, hogy vigyázunk-e rá egyáltalán? Hogy az mind-mind Isten lenyomata, ami a természetben az ő alkotása, az ő ajándéka a mi számunkra. Vajon ez változott-e, és hogyan változott? Vagy mi kellene ahhoz, hogy változzon, hogy így legyünk jelen, mint felelős gazdái, a teremtett világnak, itt a lakótelepnek. És hát nem csak az elidegenedés a következménye annak, hogy Istentől elszakadunk, hanem a szenvedés, a betegség, a szegénység, a fajgyűlölet, a természeti katasztrófák, a háború, az öregedés. És hogyha őszinték vagyunk, akkor újra és újra látjuk és halljuk, hogy rengeteg halál van. Rengeteg halál vesz bennünket valójában körül. Valaki ezt így fogalmazza, hogy halállal tele van ez a világ. És részben igaza van, nagyon-nagyon sokszor halljuk is, és itt van. De vajon hogyan viszonyulunk hozzá, és hogyan gondolkodunk ezekről? És pont ezért, mert Minden problémának végső soron az oka az, hogy Istentől elszakadtunk. És épp ezért akkor mi a megoldás? Hogy az Istennel való kapcsolatunk helyreálljon. Az evangélium arról szóló hír, hogy mit tett Jézus Krisztus azért, hogy az Istennel való kapcsolatunkat helyreállítsa. Valaki így fogalmazott. Azért jött Jézus, és azt tette Jézus, hogy rajta keresztül Isten megmentse a bűnösöket. És ezt úgy teszi, hogy ad egy státuszbeli változást. Ha keresztény vagyok, ha Jézussal élek, akkor már itt a földön átmentem a halálból az életre. Nem majd, amikor meghalunk, megyünk az örök életbe, már most. És ez is igaz, hogy a halálból átmentünk az életbe. A bűnben halott állapotból, pontosan ezt akartam mondani, átmentünk az életbe. És hogyan történik ez? Hogy a Szent Háromság Isten együtt munkálkodik azon, azért, hogy mi nekünk az életünkben már igaz legyen, hogy átmentünk a halálból az életbe. Az atya kiválasztja a fiút, a fiú beteljesíti az atya akaratát, a Szentlélek pedig végrehajtja az atya és a fiú szándékát azzal, hogy megújít bennünket, hogy életre kelt. Tehát mi az evangélium? Az a jó hír, hogy Isten már mindent megtett az üdvösségünkért Krisztusban. Már mindent megtett, hogy helyreállítsa a kapcsolatot magával. Milyen szép, mi szakadtunk el, és ő tett meg mindent azért, hogy a vele való kapcsolatunk helyreálljon. És másodszorban nézzük meg azt, hogy hogyan történik ez a tanítványok életében, hogyan változik az ő életük, amikor ez a jó hír az ő szívükig elér. A felolvasott ige szakasz arról szól, ami mára van kijelölve. Amikor Jézus keresztre feszítették, a tanítványok ugye nem értik, hogy mi történt. Kétségbe esnek, sőt, nagy félelem vesz rajtuk úrrá, hogy velük is ez fog történni. Hogyan jut el a szívükig az evangélium? Hogyan értik meg a feltámadás titkát? Egy kicsit menjünk végig ezen a fejezeten, ezen a történeten, amit előttünk áll. Mária megy először a sírhoz, ahogy hallottuk, látja az elhengerített követ, de nem látja a holttestet. Mit tesz? Oda fut a tanítványokhoz, Jánoshoz és Péterhez, hogy nincs meg Jézus teste. Erre a két tanítvány együtt fut vissza a sírhoz, hogy megnézzék, és valóban ők sem látják a testet, csak a lepleket látják ott. És elkezdenek gondolkodni, beszélgetni, de nem értik, hogy mit értünk. Sőt, János még ezt nagyon szépen hozzá is fűzi, mert még nem értették az írást, hogy fel kell támadnia. Mária ott marad a sírnál, és sír, és elkezdenek vele az angyalok beszélni. Miért sírsz? Majd Jézus megjelenik, de nem ismeri fel őt. És akkor ismeri fel, amikor Jézus a nevén szólítja. Mária. És olyan szép ez a jelenet. Mária, aki mindig egy Jézus lábához oda kuporodó nőként van előttünk, talán most is ezt próbálta megtenni, hogy a lábához oda megy, odaül, átkarolja őt, és leborul előtte. És Jézus eddig engedte neki, de most a feltámadás után már nem engedi. Mintha azt mondaná, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Most is kapcsolódhatsz hozzám, de már hitáltal lehetsz velem kapcsolatban. Gondoljunk az Emmausi tanítványokra, ők is, amikor felismerik Jézust, akkor hirtelen Jézus eltűnik. Ott is ez történik. És most Mária pedig majd újra megy a tanítványokhoz, hát már nem csak a lepleket láttam, már találkoztam is Jézussal. És megy a tanítványokhoz, akik rettegnek, hát becsukják, bezárják az ajtót, félnek. Pedig előtte hallgatták Jézust, pedig előtte ott voltak vele, és ott vannak a zárt ajtók mögött. Félnek, ugye azt hallottuk a zsidóktól, mert valaki valahova ezt a testet tette. A zsidók, azt mondja az egyik kommentem, és a zsidók vádolták a tanítványok a zsidókat, szóval egy ilyen káosz van, egy nagy félelemmel teli állapot, egy bénultság. Összegyűlnek, és ott vannak együtt. És még aznap este, amikor reggel Máriának megjelenik a tanítványoknak is Jézus. És persze egy valaki nem volt velük, ahogy hallottuk, Tamás. Tamás pedig szintén hallja a tanítványoktól a jó hírt, kihirdetik nekik a tanítványok, hogy itt volt az Úr, feltámadt. És ő hogyan fogadja? Hiszem, ha látom és érintem. És tudjuk, 8 nappal később megjelenik Jézus külön Tamásnak. És mit mond neki? Gyere, nyújtsd a kezedet, az ujjaidat, és érints meg. Pontosan az ellentétét, mint amit Máriának mondott korábban. Miért? Miért van az, hogy egyszer Jézus ezt mondja, utána azt mondja? Mert olyan pásztorunk van, aki ismer minket. És pontosan tudja, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy higgyünk benne. Higgyünk az ő nevében. Ő személyesen foglalkozik velünk. Ő személyesen keres meg bennünket, személyesen jön utánunk. És pont Tamás lesz az, aki azt mondja, hogy én Uram és én Istenem. És aki ezt el tudja mondani, aki ezt ki tudja mondani, aki ezt tudja hinni, az szintén tudhatja és bizonyos lehet afelől, hogy ahogy ő feltámadt, ő is, mi is fel fogunk támadni. És ahogy Jézus a dicsőségbe ment, mi is a dicsőségbe fogunk menni. A miénk is lesz az örök élet. A miénk is lesz az, amit Isten elkészített számunkra. De Jézus nem csak feltámadt a halálból, hanem visszament az Atyához. Ezt ünnepeltük áldozó csütörtökön. És mit csinálott Jézus? Testben ment vissza, mit csinálott Jézus? Tudjuk, hallottuk nemrég, hogy közben jár, imádkozik, értünk, egyenként, név szerint visz az Atya elé, és készül majd visszajönni, ez is a hitünk része, hogy egy nap visszajön Jézus. És mit csinál még ő ott? Uralkodik. Ő uralkodik most is. Ez egyik legfontosabb kérdés ma este. Hiszed-e azt, mikor a hírek káoszról, szenvedésről, igazságtalanságokról szólnak, hogy Jézus Krisztus most is uralkodik. Ő most is királyként jelen van. El tudom-e ezt hinni? Ez a mi egyetlen vigasztalásunk. Nincs más, mint az, hogy hihetjük, és hisszük, hogy ő most is uralkodik. És amikor ez a hit megszületik a szívünkbe, és ott vannak a tanítványok is, és helyre állnak, azután, miután átélik Jézus kereszthalálát, hogy megölik az ő mesterüket, átélik, hogy keresztre feszítik őt. Tehát a Jézus visszajön, és már ott közöttük elkezdi az ő helyreállító munkáját. Már a Mária szívét gyógyítja, már Tamás gyógyítja. A 12-hoz oda megy és gyógyítja, megjelenik nekik. És mit mond a halál és a szenvedés? De válaszként békesség nektek, mert én uralkodom. És így vigasztalja az övéit, így állítja helyre, mert az Atya akarata az volt, hogy ő eljöjjön és elhordozza az ő haragját. És ő eljött, és Jézus ugyanúgy elküld bennünket. És van itt egy rész, nagyon fontos és nagyon szép rész, amit még felolvasnék. Mielőtt elküldi őket, ezt mondva rájuk lehet, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Jézus, Szent Háromság vasárnapja van, úgy küld ki bennünket, hogy és a tanítványokat úgy küldi ki, hogy rájuk lehel. És a másik fontos kérdés ma este, hogy vettél-e szent lelket? Jézus nem azt mondja, hogy ha még nem vettél, valamit rosszul csináltál, kislányom vagy kisfiam, hanem azt, hogy akkor rád lehelem az én lelkemet. Értitek ezt a titkot, és ezt a mélységes szeretetet? Hogy ő az ő lelkét adja belénk. Ő magát adja nekünk. Vettél-e szent lelket? Mert ő adni akarja magát, és így küld el. Így hirdethetjük ki az evangéliumot, a jó hírt. Hogy Jézus maga küld, nem csak így egyénileg jövünk, megyünk, mint Isten népe, kiküldi az ő tanítványait, kiküld bennünket, velünk jön, adja az ő szent lelkét, és hirdessük ki a jó hírt. Házi csoport anyagba írtam, lehet egy ilyen javasoltam, lehet egy ilyen bevezető villámkérdés, nem tudom, melyik házi csoport csinálta így, hogy ha buszmegállóban egy ismerőssel összefutsz, aki még persze nem keresztény, és megkérdezi, hogy mi az evangélium, mit mondasz te két percben, vagy egy-két percben, ugye az a jön a busz, felszállunk. Úgy el tudom képzelni, hogy egy-két ismerős hogy az óvodából, az anyukákkal, akikkel így közeledünk, jóba vagyunk. Hát tudom, hogy itt vagy. Hát hallott, tanultam valamit azért általános iskolában, a Bibliából, az érettségi tantárgy között is ott van, vagy a tételek között magyarból, Glória most tanulját, benne van azért a Biblia. Sok mindent hallott, de megkérdeznéd tőled egy ilyen ismerősöd, mi az evangélium? Akkor mit mondaná neki úgy, hogy ő értse meg. És nekem van egy mondatom, mikor kiküldtem ezt, akkor ez a mondat fogalmazódott meg bennem, hogy ezt mondanám. Az evangélium az, hogy Isten megbocsátott nekem. Hogy Isten az ő fiában minden bűnömet az ő fiáért megbocsátotta nekem. Az ő engesztelő áldozata, ezt már nem mondanám, ezt csak most folytatom, mert ezt már nem értené valószínű, elég volt az én bűneimre. És hogy olyan közösségbe akar venni velünk már itt Isten, és majd az örökké valóságban, olyan ünnepen, aminek nincs vége. Úgy fájt a szívem, hogy múlt héten véget ért a konfirmáció, a családtagok hazamentek, Vitéz fiunk konfirmált, és úgy fájt, hogy hirtelen úgy mindenki elment. És olyan vigasztaló volt ma ez nekem, mikor itt készültem tegnap erre a mai napra, hogy az örök életben nem fogunk elválni. Annak az ünnepnek nem lesz vége. És Isten maga készítette neked és nekem. És ott lesz időnk véghetetlenül beszélgetni. Jézus mellé ülni. Uram, hogy is volt? Hogy egymás mellé ülni, hogy mindig csak megyünk, rohanunk, és magamról beszélek, valószínűleg ti nem. De nincs idő, hogy megül, leülni nyugodtan. Mi is történik veled? Mi van veled? Hogy vagy? És ez egy olyan ünnep lesz, amit készített Isten számunkra, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve el sem képzelt. Ez készítette, és már készen van az őt szeretőknek. És hát hogyan hatott az evangélium ezekre a tanítványokra? Félnek, rettegnek. Azt láttuk itt. Aztán később mártírt halált halnak Jézus Krisztusért. Nem értik az írásokat. Aztán pedig úgy hirdetik az igét, a jó hírt, minden teológiai tanulmány, minden kurzus nélkül. A Szentlélek olyan bölcsességet ad nekik, hogy felforgatják a félvilágot. Így változott meg az életük az evangélium által. És ha Krisztusban miénk az örök élet, akkor azt gondolom, hogy helyreáll a mi életünk is. A természethez való viszonyunk, a munkához való viszonyunk, önmagunkhoz való viszonyunk, a másik emberhez való viszonyunk. Így gyógyulunk, így állít helyre bennünket Isten. Pál ezt így fogalmazza meg, és ezt is nagyon szeretem, az én szívemnek is a hitvallása, hogy nekem az élet Krisztus. Mert rajta kívül nincs életem. Ő az egyetlen, ő az élet. És most hirdetem itt, hogy Krisztuson kívül nincs élet. Max csak a biosz, ami Isten nélkül való élet. Isten arra hív bennünket, és azt akarja ma este is ajándékozni nekünk, hogy a vele való kapcsolatban megújuljunk, megelevenedjünk. Az ő örök szövetségébe lépjünk be először vagy újra. Hogyha még nem hívtad a Szent Lelked a szívedbe, akkor mondd el, jöjj Szent Lélek Isten, mutasd meg nekem ma este Krisztust, először vagy újra. Ha pedig nem vagy benne biztos, hogy vettél-e, kaptál-e Isten Szent Lelkéből, lesz imaszolgálat, menjünk ki, és kérjük azt, hogy imádkozzatok értem, hogy Isten Lelke vegyen erőt az életemben, újítson meg. Így kezdtem a mai Isten tiszteletet, vagy így fogalmaztam meg, hogy az evangélium válasz arra, amit tett értünk Isten. Ma este válaszadós Isten tisztelet van, válaszoljunk hát bátran neki. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, valóban akkor, amikor téged nézünk, amikor rád emelkedik a figyelmünk, akkor a hála az, ami megszólal bennünk. A hála azért, mert megalkottál. A hála azért, mert életet adtál. De azt is eléd hozzuk, hogy sokszor annyira nehéz ebben a teremtett világban léteznünk. Hogy ismerve azt, hogy mi várhat ránk, ismerve az örök életet, vágynánk már abba az örök ünnepbe. De itt tartasz még minket, és így kérünk, hogy a te Szent Lelked munkája ne érjen itt véget, amikor kilépünk ebből az Isten tiszteletből, hanem hadd legyen az egész napunk, az egész hetünk, az egész életünk megélt Isten tisztelet, a te jelenlétedben való élet. Ezt kérjük a személyes életünkre és a közösségünkre is, hogy olyan közösség lehessünk, akik így tudnak jelen lenni ebben a világban, mint akik tőled veszik el a vezetést, mint akik tőled veszik el a vigasztalást, mint akik tőled veszik el az örömöt, és ezt élik tovább. Bocsáss meg, kérünk, amikor nem így vagyunk jelen, hanem saját magunkra tekintünk, saját magunk körül forgunk. Kérünk, hogy te törd át a szégyen falát, te törd át a bűnök falát, hogy hadd lássuk és hadd éljük naponként azt, hogy az evangélium az, hogy te megbocsájtottál. Kérünk, hogy vésd ezt a szívünkbe, és ne engedd, hogy bárki elfeledtesse velünk. Így törd át, kérünk, a gonosz munkáját, és így kérünk, hogy maradj velünk. Úgy is jövünk eléd, ahogyan te tanítottál minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.